Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
A bizalom hangján köszöntjük hallgatóinkat szeretettel. A 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában egy nagyon különleges vendégem van. Mikja Luzsányi Mónikát köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
Szervusz!
Mónikáról tudni kell, hogy több mint 25 könyvet adott már ki, tehát írónőt köszönhetünk itt a stúdióban, aki a pedagógiának nagy szakértője. Mesélj néhány szót magadról, Mónika, mielőtt belevágunk a családi témakörünkbe.
Hát ez a 25 könyv, ez nagyon riasztónak hangzik. De azt kell tudni, hogy azt nem nyugodtan mondhatom, hogy minden 25 könyv gyakorlatból született, és szükségletből született. Én írni is úgy kezdtem a gyerekek miatt. Férjem és én is pedagógusok vagyunk, és a pedagógiai munkánk során kezdtünk el módszertani kiadványokat készíteni. Több pályázatot is nyertünk, minisztériumi alkotói pályázatokat, és aztán, ahogy nőttek a saját gyerekeink, úgy kezdtünk el meséket és szép irodalmat is írni. Úgyhogy gyakorlatilag minden, amivel foglalkozunk, minden a gyerekekkel függ össze, és amikor így író-olvasó találkozókon felteszik a kérdést, hogy és hogy tetszett írónak lenni, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy miattatok a gyerekek miatt. De egyébként amit az íróságnál is fontosabbnak tartok, az az, hogy van 5 saját gyermekünk, és valójában minden pillanatunk róluk szól.
Meg is válaszoltad akkor már az első kérdésemet, mert azt akartam kérdezni, én ugyan tudom, de hallgatok is, hogy 5 gyermeket neveltek, tehát nem csak írsz róla, hanem gyakorlod is a valóságban. Mai adásunkban arról beszélgetnénk, hogy mennyiben mások ma a családok, mint a gyerekkorban, a mi gyerekkorunkban voltak? Tehát, hogy az elmúlt 25-30 évben óriási változás következett be a társadalomban, ami egyértelmű, hogy megváltoztatta a családokat is. Mik a fő változások?
Hát nem csak társadalmi, hanem gazdasági változásokon is keresztül mentünk, és ennek a legfontosabb alapeleme az, hogy a fogyasztói kultúra teret kapott az életünkben. Ezt úgy szoktam mondani, csúnya szóval, hogy egyszerűen még a hálószobánkba is belopózott a fogyasztói kultúra, olyan szinten határozza meg a fogyasztói látásmód az életünket. Gyakorlatilag az ember értéke változott meg néhány évtizeddel ezelőtt. Az volt a fontos, hogy én, mint ember mit érek, milyen értékeim vannak, a társadalmat mivel tudom gazdagítani. A mai korra igazán az számít, hogy milyen fogyasztó vagyok, elég jó fogyasztó vagyok-e, elég pénzt termelek-e ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű árucikket megvegyek. Ez a fajta szemléletmód egy olyan pörgést okoz a családokban, egy olyan hajszánt a pénz után, ami egyértelműen, hogy a gyerekektől, a családi élettől veszi el az időt. Ez azt jelenti, hogy a családi életünk nagyon sokféle szempontból kiüresedett. Egyre inkább leépülnek a kapcsolataink.
Amit mondtál, ez nekem azt a mondást idéző, hogy fogyasztok, tehát vagyok. Tehát egy kicsit ma már ezt szoktuk mondani, ugye a régi mondás helyett, hogy gondolkodom, tehát vagyok, hogy akkor vagyunk jó elemei a társadalomnak, hogyha ha menőállásunkon, amiben sok pénzt keresünk, amivel aztán sok mindent tudunk megvásárolni. Nagyon érdekes dolog, nekem van egy kedves ismerősöm, akinek volt egy sokkal több pénzt termelő állása, és azt mondta, hogy azt vette magán észre, hogy minél többet keresett, annál drágább holmikat vett magának, tehát ez egy farkába harapó kígyó tulajdonképpen, és akkor gondolkodott el mindazon, amit te mondtál, hogy ez egy kicsit ilyen.
Igen, pontosan, tehát ez egy ilyen végtelenített kör, és soha nem elég a fogyasztásból, és mindig jönnek újabb és újabb termékek, jobb és jobb termékek, ha elértem egy szintet, az nem elég, hanem rögtön egy másik szintre szeretnék lépni. És a családi életben is így van, hogy mivel nagyon sokat kell dolgoznom azért, hogy ezeket a termékeket megvegyem, a kiesett időt tárgyakban próbálom a gyerekem és a családom felé kifizetni. Éppen most láttam egy olyan szituációt, hogy megérkezett az apuka szerintem a Hondájával, és utána jött, hát 16 éves biztos volt a fiú, mert kellett, hogy legyen jogosítványa, egy szuper Toyotával. Na most fogalmam nincs, hogy kik voltak és mik, tehát nem a személyeket szeretném elítélni, csak felteszem a kérdést, hogy egy 16 éves gyereknek szüksége van egy ilyen minőségű autóra. Tudja-e jól használni, jót tesz-e vele az apa, hogyha 16 évesen egy sok millió forintos autót tesz a gyerek feneke alá, jót tesz egy gyerek személyiségének. Tehát ezek mind olyan kérdések, amiket mindenkinek saját magának kell tudnia eldöntenie, saját magának kell tudnia mérlegelnie. Én mindig azt mondom, hogy a tárgyak helyett magunkat adjuk a gyerekeinknek. Időt adjunk a gyerekünknek, ugyanis most ez a legnagyobb érték. Az idő a pénz, hogyha időt adok, akkor ez a legfontosabb, és ezzel tudom a legtöbbet adni. Nálunk nagyon régóta, gyerekek kicsi kora óta nem adunk karácsonyra tárgyakat, mindig csak ilyen kézikészítésű kis ajándékokat adunk, hanem azt a pénzt, amit az ajándékokra szántunk volna, összerakjuk, és elmegyünk együtt kirándulni egy pár napra. Én is mindig azt mondtam, és most már nagyok a gyerekeink vannak, akik felnőtt korúak közöttük, és megerősítik, hogy valóban így van, hogy a Lego az elvész egy-két éven belül, lehet, hogy már következő karácsonykor nem lesz meg, de az az emlék, hogy együtt szánkoztunk, együtt sieltünk, amikor beszakadt a jég az Attila alatt, vagy bármelyik sztori, az öregkorukra is meg fog maradni, és ezeket az emlékeket adjuk igazán egymásnak ajándékba.
Azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon szívbemarkoló tanácsok, és sokan elgondolkodtunk magam is, hogy vajon elég időt töltök-e otthon. Ezzel a témakörrel fogjuk hamarosan folytatni. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a Bizalom hangján köszöntöm hallgatóinkat a 153 magazin Szülőtanoda mai adásában. Vendégem Mik Jaluzsanyi Mónika, írónő, aki pedagógiával foglalkozik, mesekönyveket is ír, szépirodalmi könyveket is párjával együtt, illetve pedagógiával foglalkozó szakirodalmat. A családokról beszélgetünk. Az előző beszélgetésben arról beszéltünk, nagyon kevés időt töltenek együtt a családok, mert hogy fogyasztói társadalomban élünk, és inkább a tárgyakkal pótoljuk az elveszett időt. Mi a legnagyobb probléma abban és avval, hogy kevés időt töltünk együtt?
Alapvetően nem tudjuk átadni azokat a modelleket a gyerekeinknek, ami aztán követhető lesz, ami egy olyan életformát biztosít számukra, hogy a család élet biztonságát meg tudják őrizni. A családon belüli kommunikáció valóban rettenetesen leszűkült. Zahár Gábor pszichológus szerint a magyar családok napi 7 percet beszélgetnek átlagosan a gyerekeikkel, tehát a szülők.
Ez komoly?
Igen.
Ez hihetetlen.
Hát sajnos így van, és ami számomra még riasztóbb, hogy az Oktatási Minisztérium felmérése szerint a magyar családok több mint 80%-ában soha, ismétlem, soha nem kerülnek elő lelki kérdések, illetve etikai kérdések. Tehát ha belegondolunk, hogy 7 percben mi fér bele, ez körülbelül, hogy mi volt a suliban, mit kaptál, mire kell pénzt vinni. Tehát nagyjából ennyi. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekeink gyakorlatilag teljesen felkészületlenül állnak az élet problémák előtt. Nincsenek modellek előttük, hogy hogyan kell egy problémát lekommunikálni, milyen probléma megoldó lehetőségek vannak. Egyáltalán nagyon sokszor a saját érzéseikkel, érzelmeikkel sincsenek tisztában. A másik nagyon nagy probléma, hogyha nem biztosítunk lehetőséget a beszélgetésekre, akkor a gyerekek nem ismerik meg önmagukat, nem ismerik meg a saját múltjukat. Gyakorlatilag azzal, hogy megszűntek a közös étkezések, megszűntek azok a beszélgetési lehetőségek, amik régebben ezek az anekdótázások voltak, a családi sztorizások. Én emlékszem rá, hogy a mi családunkban a vasárnapi ebéd a szent volt, mindig a nagyszülőknél töltöttük a vasárnapot, és az egész nagy család összejött, és mindig mentek az anekdóták. Nyilván a nagyszülők ugye a második világháborúról, 56-ról meséltek nagyon sokat. És ez miért fontos a gyereknek? Azért, mert a történelmet nem úgy fogja tekinteni, mint egyfajta adathalmazt, hanem konkrét élménye van arról, hogy hol volt az én nagyapám, mit csináltak az én szüleim, nagyszüleim, dédszüleim a magyar történelem bizonyos sorsfordulóin. Tehát személyesként éli meg a nemzetünk történelmét. Tehát olyan gyökereket tudunk úgymond a sztorikkal adni a gyerekeknek, ami aztán ide köti őket Magyarországhoz. Én nagyon haragszom, amikor arról beszélnek sokan, hogy gyökértelenek a magyar fiatalok, elmennek külföldre, munkát vállalnak, ott telepednek le. Könyörgöm, az, hogy gyökértelenek, az elsősorban rajtunk, szülőkön múlik, mert nem ismerik a saját módjukat, nem tudják, hogy mibe gyökerezhetnének meg. Pillanat embereket nevelünk, akik valóban azt nézik, hogy hol a legkönnyebb boldogulni, hol a legjobb a megélhetés, stb. De hogyha van egy ilyen biztos alap, hogy el tudom magam helyezni a családba, el tudom helyezni a magyar történelembe, el tudom magam helyezni esetleg az egyházba, akkor a gyerek, még hogyha arra is kényszerül, hogy a gazdasági körülmények olyanok, hogy el kell mennie külföldre munkát vállalni, nem úgy fog elszakadni Magyarországra, hogy ó, soha többet, hanem amint lehetősége van, visszajön.
Amit mondtál, az hihetetlenül érdekes. Nekem az jutott eszembe, hogy amikor családi ebédek vannak nálunk, akkor mindig nem is feltétlenül egészen régmúltra a nagyszülők, hanem a nagyszülők, nagypapák, illetve a keresztanyák elmondják, hogy a gyerekekkel mi történt abban az időben, amire még nem emlékeznek. Hogy nevettél, tapsoltál, hogy csináltad, stb. És azt látom a gyerekeink arcán, hogy ez nagyon fontos számukra, hogy megtudják, hogy mi történt velük akkor, abban az időben, amire még nem emlékeznek.
Így van, tehát ez az én kép kialakulásának az egyik alapja. Tehát ez a mesélj rólam, ugye van egy ilyen típusa a meséknek, amikor a szülők, már amelyik szülő, mert manapság sajnos egyre kevesebb, odaül a gyerek ágya mellé este, hogy akkor mesélek neked. Nagyon sokszor a gyerekek azt kérik, hogy ne olvasd mesét, rólam mesélj. Mi volt, amikor én kicsi voltam? Mert ugye arra nem emlékszik. Tehát ez az ön meghatározásában rettenetesen fontos, és olyan alapvető tulajdonságok jönnek elő, vagy épülnek be a gyerekbe, amiket lehet, hogy nem tudatosított, de a sztorikon keresztül egyszerűen előjön, és aztán a későbbiekben is építeni tud. Rá.
Tehát megtudja, hogy milyen is vagyok én, vagy milyen voltam.
Pontosan, pontosan.
Hogyan lehet ezt megoldani? Ugye beszéltünk arról, hogy hihetetlenül pörög az élet, és mi is részesei vagyunk. Hogyan tudjuk ezt megoldani, hogy ne 7 perc legyen?
Hát ez nyilvánvaló, hogy áldozattal jár, lemondással jár a szülő részéről. Én mindig azt szoktam mondani, hogy napi rend. Nagyon nem szeretjük a napi rendet, mert ugye mindig időhöz vagyunk kötve, és úgy gondoljuk, hogy na, otthon elereszthetem magam. De hogyha a gyerek pici korától kezdve nincs napi rendhez szoktatva, akkor az alapvető biztonsága vészel. Én rettenetesen fontosnak tartom a közös étkezéseket és a közös reggelit is. Nekünk 5 gyermekünk van, én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok, tehát ilyen hajnal 2-kor, 3-kor fekszem le. Bizony nagyon komoly áldozattal járt reggel 6-kor felkelni ahhoz, hogy 6:30-ra reggelit és meleg kakaót tudjak biztosítani a családnak, de ezt csináltam éveken, évtizedeken keresztül, és nem csak azért, hogy a gyerek ne álljon ki az éhségtől a 2. óra után, hanem azért, mert ez ad egy olyan alapvető biztonságot a gyerek számára, hogy egy olyan helyről indulok el az életbe, az iskolába, ahol szeretnek, meghallgatnak, figyelnek rám. És ezért nagyon fontos az esti együttlét, a közös vacsora, hogy legyen egy fix vacsoraidő, amit minden gyerek tud, hogy 6-kor, vagy 7-kor, vagy akárhánykor vacsora, és itt nem az a fontos, hogy ki mennyit eszik, hanem ez megint a kommunikáció lehetősége. Az asztal közösség mindig a kommunikáció lehetősége. Tehát, hogy a gyerek érez azt, hogy biztos helyről indulok, és biztos helyre érkezem.
Ezt abszolút alá tudom húzni, mert, vagy igazolni tudom, hogy így működik, mert például amikor megkérdezem, hogy mi történt, hát semmi. De amikor van egy olyan természetes közeg, amikor mondjuk például együtt eszünk, akkor úgy magától kibudjannak a történések és az események. Csak ezt nagyon-nagyon nehéz megvalósítani. A szokásokat említetted itt kulcsként. Fontos a szokások kialakítása?
Végtelenül fontos, mert hogyha a szokásokat pici korban nem kezdjük el beépíteni a gyerekek életébe, akkor kamaszkorban már teljesen lehetetlen, tehát képtelenség. Egy 10 éves gyereket rászoktatni arra, hogy már pedig kisfiam, este 6-ra legyél itthon, mert vár a terített asztal. Tehát akkor kell elkezdeni a szokások kialakítását, amikor még 2-3 évesek egészen aprók, és utána természetes lesz számukra. Tehát nekünk már minden gyerekünk vagy kamaszkorban van, vagy túl van a kamaszkorán, és nagyon nagy öröm látni azt, hogy tényleg fontos nekik az esti vacsora, tényleg úgy alakítják a programjukat, hogy odaérkezzenek az esti vacsora időpontjára, mert megtanulták azt a 10-20 éven keresztül, hogy ez iszonyatosan jó, tehát nem kötelességként érzik meg, hanem szükségletté alakult át a hosszú évek alatt.
Nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy a szülőknek is figyelmeztetés ez, hogy az ő szokásrendjükbe is illesszék ez bele, mert nyilván akkor tudják majd a gyermekeiknek a szokásrendjébe ezt beilleszteni.
Igen.
Hallgatóink, maradjanak velünk, a témát hamarosan folytatjuk. I'm a young soul in the-
very strange world. Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában, melyben Miki Luzsányi Mónikával, írónővel beszélgetek, aki szakértője a pedagógiának, illetve 5 gyermeket nevelnek férjével együtt, tehát abszolút meg is éli ezeket a dolgokat, illetve a pedagógiában is nagyon jártas, módszertani kiadványoknak szerkesztője, írója. Beszélgetünk arról, hogy kevés időt töltenek együtt a családok, pedig mennyire fontos a kommunikáció, és beszéltünk arról, hogy a gyermekeink tulajdonképpen ezeken az együtt töltött beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a magyar múltat, gyökereket, önmagukat. Beszélgessünk tovább egy kicsit a szokásokról. Mondtad, hogy nagyon fontos, hogy már gyerekkorban ezt jól alakítsuk ki, hogy az együtt töltött étkezés együtt legyen. Mi van akkor, ha ezt már elrontottuk?
Olyan nincs, hogy elrontottuk, mert mindig lehet változtatni a szokásainkon, ha felismerjük azt, hogy ezeken változtatni kell. Az a baj, hogy nagyon sokszor saját magunkat zárjuk olyan csapdába, olyan kelepcébe, amiből nem tudunk kilépni. Mondok egy konkrét példát. Mi is református család vagyunk, ugye vasárnap mindig mentünk a templomba, de én, mint jó háziasszony, nem tudtam elképzelni azt, hogy a vasárnapi ebéd az húsleves és rántott hús és frissen készített krumplipüré nélkül.
Ez ismerős itt halasani szerintem.
És hát gyakorlatilag a lelkészünk még ki sem mondta az amment meg az áldást, az én lábam már félig kint volt a templomajtón, mert lehet, hogy már előtte betoltam a kacsát a sütőbe, és nehogy túl piruljon. És ez így ment éveken keresztül, amikor egyszer a férjem azt mondta, hogy Moni, szerinted ez Isten tisztelet, amit te ilyenkor művesz? Hát hogy ne lenne Isten tisztelet, mondom én, hát ott ülök a templomban. Tényleg Isten tisztelet? És akkor így magamba szálltam, hogy hát nem. Tehát, hogy az, hogy szenteld meg a 7. napot, az nem a sült kacsától, meg a frissen tört krumplipürétől lesz megszentelve, hanem valóban az, hogy Istenre figyelünk, illetve a családunkra figyelünk. Na jó, de én, mint háziasszony, el nem tudtam képzelni azt, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy vasárnapi ebéd, meg Istenre figyelés, meg családra figyelés így egyszerre. És hát így beleegyeztem a férjem kérés, hogy jó, hát akkor nem fogunk főzni vasárnap, de hát akkor mi lesz? És ő mondta, hogy figyelj, hát megfőzünk szombaton, és akkor esszük azt, amit szombaton megfőzzünk, megmelegítettük az ételt, ha véletlenül nem tudunk megfőzni, akkor veszünk valami pizzát, vagy valami félkész kaját, megmelegítjük, de nem fogsz egész vasárnap a konyhába állni. Na hát én ezt egy kicsit ilyen
kétkedve
fogadtam, hogy na persze, majd aztán te fogsz leginkább sírni, hogy nincsen rántott hús. De azt tapasztaltam, hogy nagyon sokat jelentett az első pillanattól kezdve a család és a gyerekek számára is az, hogy tudták, hogy szombaton el kell készíteni a kaját. Ugyanis arról szólt a vasárnap, hogy én egyedül güriztem, és mire odaértünk a vasárnapi ebédhez, ezt tudni kell, hogy nem azt, hogy nem szeretek főzni, de olyan fölösleges dolognak tartom, mert hogy nagyon gyorsan megesszük a kaját, értelmesebb dolgokkal is lehet foglalkozni, és így feszült vagyok, hogyha sokat kell a konyhába időznöm, és általában úgy zajlott, hogy így leraktam az ebédet, hogy na itt a húsleves és együk, de hulla fáradt voltam, meg feszült voltam, ideges voltam. Ehhez képest, amikor talán azt mondtuk, hogy nincs vasárnap főzés, szombaton összefogott a család, tényleg jöttek a gyerekek, automatikusan segítettek, mert azért két napra megfőzni 7-8 embernek, az azért, azt szoktam mondani, népkonyha.
Tehát ezt nem kismiska.
Hát így van. És érezték, látták azt, hogy ez tényleg nagyon nagy meló, nekik is be kell szállni, és szó szerint pillanatok alatt készen lettünk a főzéssel, és a vasárnapunk ott maradt egymásra. És tényleg az Úristenre és egymásra tudunk figyelni, most már hosszú évtizedek óta, és azt kell mondanom, hogy mint minden családban nálunk is voltak krízishelyzetek, problémahelyzetek. Én biztos vagyok benne, hogyha nincs ez a vasárnapi együttlét, hogyha nincs meg ennek a szakralitása, nincs meg ennek a rendje, hogy szenteld meg a vasárnapot, akkor sokkal nehezebben mentünk volna keresztül azokon a kríziseken, amik akár a férjemmel, akár a gyerekekkel következtek.
Hát igen, mert ugye a krízisek feldolgozásához energia kell, nyugalom kell, és hogyha ezeket elfogyasztjuk, akkor nem marad ezeknek a feldolgozására. Időről beszélgettünk, és fogyasztói társadalomról. Hogyan lehet védekezni a fogyasztói társadalom hatása ellen?
Én nem azt mondom, hogy védekezni kell, mert nem tudunk védekezni. Tehát amikor lelkészeknek, hitoktatóknak tartok előadást digitális nemzedékről, sokszor tapasztalom azt, hogy ilyen elkeseredett arcokat látok, hogy jaj, ez a világ, ez egy borzalom. És akkor így megkérdezem, hogy miért boldogabban mentünk volna az oroszlánok elé, vagy az 50-es években a pártkatonákkal küzdöttünk volna? Nem, ez az a világ, amiben minket ide rendelt az Úristen, és ebben a világban kell helytállnunk. Meg kell találni azokat a lehetőségeket, azokat a módokat, amivel ebben a világban lehet emberként megmaradni, és olyan példákat átadni a gyerekeinknek, amelyek aztán élhető példák lesznek. És itt rendszeresen fontos az, amit mondtál, hogy felőröljük az energiáinkat, elfogynak az időink, elfolyik az időnk. Megint egy egyszerű alaptörvény, vagy egy egyszerű szokás kialakítása, ez a nyílt kommunikáció rendje. Nem minden napnak megvan a maga baja. Nem hagyok konfliktust a következő napra. Ha bármilyen problémánk van, ha bármilyen konfliktusunk van, azt azon az adott napon le kell ülni, és meg kell beszélni. És ha kell, akkor lerakom a kezemből azt, ami van. Ha kell, akkor úgymond a munkámat is félrerakom, mert te, most mindegy, hogy a férjem vagy a gyerekem, te fontosabb vagy nekem mindennél. És ezért is tartom nagyon fontosnak, amiről már beszéltünk, hogy a közös vacsorákat, mert ott óhatatlanul előjönnek ezek a dolgok, tehát ha egy konfliktus van a család tagjai között, akkor az egy közös étkezésnél elő fog jönni, és mivel az asztal körül ülünk, és még a nem hívő családokban is az asztal közösség valahol szent, tehát ott azért nem fogunk egymással üvöltözni, és nem fogjuk egymáshoz vágni a tányért, tehát egy kulturált viszonyrendszerben tudjuk a problémát megbeszélni, ezzel modellt adunk a gyereknek arra, hogy nem seperjük a szőnyeg alá. Nem az van, hogy elaknásítjuk az egész életünket, és egy fél éven belül már nem tudom, hogy hova lépjek, mert mindenütt probléma van. És ha ehhez hozzá tud jönni az, hogy este a család együtt ül le imádkozni, Bibliát olvasni, és Isten elé tudják vinni a problémákat, akkor szerintem nincs kezelhetetlen probléma. Nálunk is az öt gyereknél óhatatlanul nagyon sokszor előjöttek olyan dolgok, amire úgy éreztem, hogy megoldhatatlan. De mindig azt mondtam, hogy amíg együtt tudunk imádkozni, addig nincs megoldhatatlan kérdés.
Nagyon-nagyon köszönjük. Azt gondolom, hogy ez fantasztikus lehetőségek tárházát nyitja meg, hogyha így élünk. Erről fogunk tovább beszélgetni, a konfliktusokról és a nyílt kommunikációról. Hallgatóink, maradjunk!
Halas Rádió, 153 lélekmód, szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Mikiel Luzsányi Mónika írónővel, pedagógus szakértővel, nagyon sok pedagógus módszertani könyv írójával beszélgetünk a családokról és a mai legégető problémákról. Beszélgetünk arról, hogy nagyon kevés időt töltenek együtt a családok, ezáltal nagyon keveset beszélgetnek. Nagyon fontos szavak hangzottak el a legutóbbi beszélgetés szakaszban. Nyílt kommunikáció. Hogyan lehet ezt jól művelni?
Nyílt kommunikáció az alapvetően nyitottság kell. Én azon szoktam csodálkozni, hogy amikor két fiatal összekerül, és együtt járnak, akkor gyakorlatilag elválaszthatatlanok. Tehát minden időt együtt töltenek, rengeteget beszélgetnek, az egymás lelkének rezdülésére is kíváncsiak, és aztán elérkezik a házasság, vagy az, hogy összeköltöznek, és mintha megváltozna ez a dolog. Tehát mintha már nem lenne fontos, hogy mit gondol a másik, vagy hogy mit érez a másik, mit szeretne a másik. És ezt nem tudom felfogni, hogy mitől lesz az más, hogy most már egy háztartásban élünk. Miért lesz kevésbé érdekes az az ember, aki most már a férjem vagy a feleségem, mint az az ember, akivel együtt jártam. Én úgy gondolom, hogy az, hogy két ember összetartozik, az egy olyan mérhetetlen lehetőség. Tehát nap mint nap meg kell ismernem a másik embert. Nap mint nap lépést kell vele tartanom. Ugyanis a személyiségfejlődés az nem záródik le a kamaszkorba, vagy a gyűrűhúzással az oltár előtt. A személyiségfejlődés gyakorlatilag halálunkig tart. Most saját tapasztalatból mondom, mi tényleg rengeteget beszélgetünk a férjemmel, amikor olyan szakasz van, hogy el kell mennünk akár neki, akár nekem 1-2-3 napra konferenciákra, vagy egyéb helyekre, rettenetesen nehéz néhány nap után is visszatalálni egymáshoz. Nem azért, mert nem tudom, megcsaltuk egymást, vagy szerettünk. Nem, hanem egyszerűen máshol járnak a gondolataink, új impulzusok értek bennünket, új lehetőségekkel ismerkedtünk meg, és hogyha azt nem osztom meg rögtön a másikkal, akkor nem együtt fejlődünk.
Ez egy nagyon érdekes dolog, én ezt úgy szoktam érzékelni, hogy nem vagyunk egymásra hangolódva. Pontosan. Tehát ez egy olyan érdekes dolog, hogy egyszerűen össze kell hangolódni két embernek, még ha oly sokáig éltek is, vagy élnek együtt, ahhoz, hogy jól tudjanak együtt kommunikálni. Ugye?
Valahogy ez érdekes. Ez az egymásra hangolás, ez nap mint nap meg kell, hogy történjen. Az egyik gyerekünk hegedülni tanult, hosszú éveken keresztül hegedült, nagyon komoly szinten, mert Kodály intézetbe is járt, és nála tapasztaltam azt, hogy amikor fölveszi a hegedűt, hiába pár órával ezelőtt játszott rajta, újra kell hangolni a hangszert, mert egy kicsit más a nem tudom, pára, vagy a légnyomás, vagy bármi. Tehát a hegedű egy rettenetesen érzékeny hangszer. Néhány óra után is olyan finom változások vannak, amit az én fülem nem hall meg, de az övé meghallotta. Így van ez a házassággal, és hogyha lehet, hogy csak néhány órával ezelőtt találkoztunk. Lehet, hogy csak egy napja beszélgettünk komolyan. De akkor is olyan változások mentek végbe a másik lelkébe, amiről ha nincs információm, akkor elindul, ugye, az utunk, a házastársunkkal akkor jó, hogyha párhuzamos és közel állnak az egyenesek egymáshoz. Uhatatlanul elindul egy kis nyitás, egy kis szög ékelődik közénk, távolodás, és aztán ahogy telnek a napok, ez a távolság egyre szélesebb, és egyre nehezebb visszatalálni ehhez a közös egyeneshez.
Igen, én úgy szoktam érezni néha, hogyha nagyon nincs időnk egymásra, hogy szinte csak gazdasági vállalkozásból él, mint egy az ember, és ez nagyon rossz, tehát amit elmondtál, ez tényleg érthetetlen, hogy egy idő múlva. Mi lehet ennek az oka? Talán az, hogy az külső elvárások, amikor egy pár összeköltözik, akkor ugye rögtön házat kell, kocsit kell, egzisztenciát teremteni, és addig azt várták el, hogy szerelmesek legyenek, talán a külső elvárások is okai lehetnek ennek. Mi lehet ennek az oka, hogy hirtelen nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mit érez a másik annyira, mint az előtt?
Hát nyilván a külső elvárások nagyon sokat jelentenek, mivel a fogyasztói kultúrában nagyon nagy nyomást nehezedik a fiatalokra, meg egyáltalán a családokra, hogy meg kell felelni a fogyasztói igényeknek, mert ha nem vagyok jó fogyasztó, akkor nem vagyok jó állampolgár. Tehát most már nem attól leszek jó állampolgár, hogy nem tudom, hogy jó orvos vagyok, hanem attól leszek jó állampolgár, hogy sokat fogyasztok. Tehát ez egy iszonyatosan nagy nyomás. De itt mindig fel kell tenni magunkban a kérdést, hogy most valóban mi a fontos? Mi egymásnak vagyunk a fontosak, vagy az, hogy a külső elvárásoknak megfeleljünk. És hogyha egy megfelelő értékrendet, még akár a házasság előtt egy megfelelő értékrendet ki tud alakítani, ezt verbalizálni, tehát kimondani, hogy nekünk mi a legfontosabb, akkor ezt meg lehet küzdeni. És visszatérve a szokásokra, nagyon fontos a család életében és a házaspár életében is a beszélgetések időszakának úgymond a szokássá tétele. Ugye nekünk 5 gyerekünk van, bizony voltak olyan időszakok, amikor rettenetesen nehéz volt egymásra időt szakítani. De tudtuk, hogy ha nincs meg az a napi 1 óra, akkor egyszerűen nem fog működni a házasságunk. És megtanulták a gyerekek, hogy a napban vannak bizonyos időszakok, amikor apa meg anya bemegy a szobába és beszélget, hogy a héten van 2 olyan nap, amikor este x 6-tól 8-ig, teljesen mindegy, elmennek és sétálnak egy órát, hogy az évben mindig van 2-3 nap, amikor nélkülök, gyerekek nélkül mennek el valahova. Lehet, hogy csak haleszba mentünk ki egy vikendházba, teljesen mindegy, de a gyerekek nélkül csak egymásra figyelve. És ezeket az időket nagyon szigorúan be kell tartani. Ugyanolyan szigorúan, mint a, nem tudom, a bilisztetés idejét, amikor bilire szoktatjuk a gyerekeket. Szigorúan kötni kell magunkat ezekhez az időkhöz, mert elég csak egyszer-kétszer azt mondani, hogy jaj, figyelj, drágám, most bejött valami munka, nem megyek el veled sétálni. És aztán következő alkalommal is be fog jönni, meg következő alkalommal is.
És kezd nyílni szét a párhuzamos. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Mónika. Azt gondolom, hogy olyan sok gondolatot ültettél el most itt bennünk, ami reméljük, hogy gyökeret ver, és szép virágot fog majd hajtani, és boldogabb családokat fog eredményezni, ahol mindenki azt érzi, hogy fontos a másiknak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján. Ez volt tehát a 153 lélekmód szülőtanoda mai adása, melyben Mikkel Uzsányi Mónikával, írónővel, pedagógussal beszélgettünk arról, milyen problémáktól és fájdalmaktól szenved családi életünk, hogyan lehet azon változtatni. Hallgassák az ismétléseket, egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.